Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 191. számú dicséretünk éneklésével kezdjük. A 191. dicséretünket énekeljük, ez esztendőt áldással. Esztendőt áldással, ez esztendőt áldással, koronázd meg, Úr Isten, hogy vikál adással, hogy vikál adással, dicsérje neved minden, te tőled jönnek kedves napjai az időnek. Nyújts hát kérünk bőséget kezeddel, tőlünk a békességet, neved el, de midőn megtartott testünket, ne hagyd el lelkünket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak az első úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, melyek eképpen hangzanak. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom neki e szabadításért. Gyertek, kedves testvérek, csendesedjünk el fennállva, és imádkozzunk eképpen. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ennek az esztendőnek az első vasárnapján, amikor kegyelmedből eljöhettünk ebbe a hajlékba, hogy megálljunk a te színed előtt, hogy áldást, üzenetet vegyünk tőled, és hogy kifejezzük hódolatunkat és magasztalásunkat a te szent színed előtt. Dicsőítünk azért a megtartó kegyelemért, amellyel hordoztál bennünket az elmúlt időszakokban, elrendelted eledelünket, életünk minden napjaihoz napokat adtál, és arra kérünk, fogadj most is bennünket kegyelmedbe, hogy ne legyen hiába való, ami itt létünk és előtted való megállásunk. Őrizzél meg bennünket attól, hogy a szívünk kemény maradjon, és ellenálljunk annak, amire te ma tanítani szeretnél bennünket. De még inkább tegyél bennünket készé arra, hogy igédnek ne csak hallgatói, hanem befogadói is legyünk mindannyian, akik itt vagyunk ma a te szent színed előtt. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, keresztelési szertartásra készülve a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Színén, de értem megszülhettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Ollai Csabát és feleségét Ildikót, akik elhozták Eszter nevű kislányukat, hogy ezen a mai napon a Szent Keresztség sákramentumában részesüljön itt a gyülekezetben. Gyertek, hallgassuk meg fennállva, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát, ahogy elénk adja ezt Máté evangélista evangéliumának 28. fejezetében ehképpen. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik a tanítványokhoz, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egyre gyakrabban hangzik el az a kérdés az egyházban, hogy vajon szabad-e, kell-e gyermekeket keresztelni. És egyre sokfélébb válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre, ezért különösképpen is szeretném a testvérek szívére helyezni hitvallásunknak a gondolatait azzal kapcsolatosan, hogy kisgyermekeket mikor, milyen körülmények között keresztelünk. A Heidelbergi KT 74. kérdése és egyben felelete ezt kérdezi. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, s mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztjén anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ezt az Ószövetségben a körülmetélés által történt, melynek helyébe Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerzette. Ha valaki nem az előítéleteiből indul ki, azokból az előítéletekből, amelyek ott vannak mindannyiunk szívében, hogy a gyermekek ártatlanok, a gyermekek jók, és megérdemlik, hogy megkereszteljük őket, hanem a Szentírásból indul ki, és odafigyel a hitvallásunknak az üzenetére, az megértheti belőle azt, hogy a keresztség a protestáns értelmezés szerint az Istennel való szövetségnek a jegye. Ebből a szövetségből Isten nem zárta ki, és nem zárja ki hitünk és meggyőződésünk szerint a gyermekeket sem. Ugyanakkor azt mondja nekünk a hitvallásunk, hogy a gyermekeket akkor kell megkeresztelni, hogyha meg szeretnénk őket különböztetni a hitetlen szülők gyermekeitől. Magyarán szólva, azt mondja a hitvallásunk, hogy a hitben járó szülők gyermekeit kell nekünk megkeresztelni, ezáltal is megkülönböztetve őket a hitetlen világiak gyermekeitől. Mondhatná bárki azt, hogy ez nem egy olyan nagy különbség, hogy valaki meg van-e keresztelve, vagy sincs. Mert a keresztvíz az egy egyszerű víz, amit innen vettem a csapból. A keresztvíz nem egy olyan víz, ami rajta maradna a gyermeken. A keresztvízet sokszor letöröljük, rögtön azután, hogy megkereszteljük, hogy ne folyjon be a gyermeknek a ruhája alá. Mondhatnánk azt, hogy ez egy nem egy különleges megkülönböztetés, hogyha valaki gyermekkorában megkeresztelünk. Mégis el kell, hogy mondjam a testvéreknek, és elsősorban nektek, kedves szülők, hogy ez a megkülönböztetés Isten különös kegyelmének a jele, és mindazon túl, hogy a látható jegyek nem látványosak és eltűnnek, mégis hitünk és meggyőződésünk szerint egy lelki megjelzés, jelzése történik itt a gyermeknek, megjelölése történik itt a gyermeknek, amelyet szoktunk egy eljegyzéshez is hasonlítani. Méghozzá egy olyan eljegyzéshez, amikor a mi szerető mennyei atyánk, aki úgy szeretett bennünket, hogy az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust érettünk elküldötte és halálra adta, hogy nekünk üdvösségünk legyen, eljegyzi magának a mi gyermekeinket, akiket hittel hozunk és ajánlunk abba a szövetségbe, amelyben mi magunk is járunk, és amely szövetség, amely Istennel való kapcsolata mi életünket is alapvetően meghatározza. Csodálatos dolog történik tehát, nem a külső látványban, hanem belső lelkiképpen, amikor egy gyermeket megkeresztelünk, különösképpen is akkor, hogyha a szülők a hitüket komolyan veszik, és arra nézvést, ígéretet is tesznek, hogy ezt az ő hitüket, Istennel való kapcsolatukat nem rejtik el a gyermekeik elől, hanem ezt az Istennel való kapcsolatukat odaélik a gyermekeik elé, hogy azok maguk is, ahogyan nyílik az értelmük és a lelkük, vágyódni kezdjenek arra az igaz kapcsolatra, amelyben a szülők is vannak magával, Istennel. Látszólag tehát mi teszünk itt emberek valami dolgot, ami egyfelől látványos, mert le lehet fényképezni, meg lehet örökíteni, megmarad az emlékeinkbe. Ugyanakkor, amit mi teszünk, az elmúlik. Találkozok egyre gyakrabban olyan gyermekekkel, fiatalokkal, idősebbekkel is, akik azt mondják, hogy nem tudják, hogy meg vannak-e keresztelve. Nekik róla papírjuk nincsen, és maguk nem is emlékeznek ilyesmire. A külső jegyek elmúlnak, van azonban egy belső történés, ami nem múlik el. És ennek a belső történésnek a föltárásáért Eszter előtt azt gondolom, hogy Csaba és Ildikó, ti vagytok első renden a felelősök, akiknek Isten nem csak odaadta ezt a gyermeket, hogy fölneveljétek őt, hanem azért is adta nektek, mert rajtatok keresztül akarja önmagát megismertetni Eszterrel. Azt kívánjuk nektek, hogy az Istennel való kapcsolatotokat vegyétek komolyan, fűzzétek szorosra az Úrral azokat a szálakat, amelyek hitünk szerint összekötnek egyébként is benneteket vele, és mi azért fogunk imádkozni, hogy az, amit odaéltek az Eszter elé, az legyen az ő számára példa. Legyen vonzó példa, amelyet látva ő maga is elkezd vágyódni afelé, az Isten felé, akire nézünk, akit hirdetünk, és aki előtt éljük a mi életünket. Meg kell-e keresztelni a gyermekeket? Be lehet-e őket is fogadni az Isten szövetségébe? Adja-e Isten nekik is a Szent Lelket? Adja. Ezzel a hittel kereszteljük meg a kis Esztert is ebben az órában, az alatt a reménység alatt, hogy Jézus azt mondja az övéinek, ti lesztek azok, akik elmenvén hirdetitek az evangéliumot ezen a világon. Hát abba a kicsike világba, ami az Olai család bővülő világa, ti vagytok ketten most azok a tanítványok, akiknek vinni kell az örömhírt, az evangéliumot, kezdetektől fogva mindvégig, amíg ezek a gyermekek, és amíg különösképpen is Eszterke a ti szárnyaitok alatt növekszik és cseperedik. Kívánjuk, hogy Isten adjon nektek a szívetekbe élő hitet, bizalmat kétségek nélkül, hogy amikor az Urat adjátok és hirdetitek egy gyermeknek, akkor a legnagyobbat, a legtöbbet adjátok neki, hiszen közelítitek őt és viszitek őt egyre közelebb ahhoz a célhoz, hogy ő maga is személyesen az Istennel való szövetségre odalépjen, szerződést kössön a mindenható Istennel. Segítsen meg benneteket Isten ebben a ti törekvésetekben, és mivel azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy Isten előtt fogadalom tétel keretében megkereszteljük ezt a kicsiny leányzót, arra kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és álljon föl a gyülekezet is, és válaszoljatok Isten és a gyülekezet színe előtt a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről? Ha ígérjétek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek és fogadalmatok megtartásába. Most, mielőtt megkeresztelnénk egy gyermeket, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk eképpen. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük te neked Eszter életét, köszönjük te neked azt, hogy oda ajándékoztad őt Csabának és Ildikónak. És köszönjük Te neked azt, hogy hitünk, meggyőződésünk szerint még nagyobb ajándékot készítettél az ő életénél, amikor Szent Szövetségedbe fogadod őt. Azzal a reménységgel és hittel állunk most a Te színed előtt, hogy kegyelmedet és szent lelkedet nem fogod megvonni tőle sem, hanem kiterjeszted rá a Te igaz szövetségedet. Kérünk Téged most különösen Csabáért és Ildikóért, hogy állj melléjük, hogy életükkel, bizonyság tételükkel hadd vonják egy gyermeket egyre közelebb Te hozzád, hadd lássa az ő életükből meg a Te szeretetedet, a Te nagyságodat ez a gyermek. Áld meg az egész családot, rokonságot, hogy együtt örvendezhessünk a Te színed előtt, nem csak most ebben az órában, hanem látván a gyermekek nevelkedését, felnövekedését testben és lélekben egyaránt. Köszönjük, hogy Te voltál az, aki megtartottad Ildikót is a nehéz órákban, és köszönjük, hogy Te vagy az, aki megtartasz bennünket életünknek minden napján. Ezzel a hitte és reménységgel hozzuk elét kérésünket és hálaadásunkat. Amen. Eszter, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és a 431. számú dicséretünk éneklésével fohászkodjunk. A 431. számú dicséretünket a 68. Zsoltár dallamára énekeljük. Úristen, kérünk Tégedet! Kedves testvérek, Isten igéjét a 147. Zsoltárból olvasom, úgy, ahogy az Biblia olvasó kalauzunk jelöli, a 147. Zsoltár 12. versétől a 20. versig terjedő szakaszból. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet, mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat. Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállíthatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. kijelentette ígéjét Jákobnak, rendelkezését és törvényeit Izraelnek. Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvérek, ennek az esztendőnek az első Isten tiszteletén, első vasárnapi Isten tiszteletén fölmerülhet bennünk az a kérdés, és föl is kell, hogy merüljön bennünk az a kérdés, hogyha Isten napokat adott a napjainkhoz, és ide segít bennünket újból és újból a templomba, akkor tulajdonképpen mi is az Isten tisztelet? És mi is az, ami az Isten tisztelettel kapcsolatosan ebben az esztendőben különösen is hangsúlyossá válhat a mi életünkbe? Sokan sokfélét gondolunk arról, hogy milyen az Isten tisztelet, milyen a jó Isten tisztelet, milyen az átlagos Isten tisztelet, milyen a különböző felekezetek Isten tisztelete, és általában azt, hogy milyen egy Isten tisztelet, mindig a saját szubjektív érzéseink, érzelmeink alapján ítéljük meg. Általában nem szoktunk csak úgy objektíve megítélni egy Isten tiszteletet, hanem amikor részt veszünk rajta, vagy részesei vagyunk annak, ami ott történik, akkor az ember átgondolja esetleg utólag, hogy mi volt benne nekem jó, mi tetszett, mi nem tetszett, mit értettem, vagy mit nem értettem. Az Isten tisztelet azonban, azt gondolom, sokkal több annál, hogy az ember egyszerűen csak szubjektív vélemény alapján megítélje, hogy mi kell legyen és történjen egy Isten tiszteleten. Az Isten tisztelet több annál, hogy attól legyen jó, hogy mi jól érezzük benne magunkat, bár kétséget kizárólag hozzá tartozik az igaz Isten tisztelethez az is, hogy az ember ott is tudja, minden a javamra történik. És hogyha tudjuk azt, hogy egy eseményben, egy folyamatban minden a javunkra történik, akkor még azokat a dolgokat is könnyebben fogadjuk el, amelyek egyébként talán könnyeket csalnak a szemünkbe, vagy megrendítik a mi szívünket, életgyakorlatunkat. Az igaz Isten tiszteletnek sokféle eleme van, és ez a Zsoltár most egy különös elemet hoz elénk, amelyről néhány gondolatot szeretnék a testvéreknek átadni. Azzal kezdődik a fölolvasott ige szakasz, hogy a Zsoltáros arra bátorítja olvasóit, hogy dicsőítsék és dicsérjék az Urat. Akik egy kicsit komolyabban mozognak az egyházi berkekben, azok bizonyára tudják azt, hogy az elmúlt években elindult egy olyan mozgalom, inkább mozgalomnak nevezném, amelyben bizonyos gyülekezetek különösképpen is a zászlajukra tűzték azt, hogy ők Istent dicsőíteni szeretnék. És ha valaki elmegy egy ilyen gyülekezetbe, akkor ott azt látja, hogy sokféle énekkel, többszöri imádkozással dicsőítik Istent azok, akik ott jelen vannak. Egy kicsit úgy érzem, noha bizonyára nem ez volt azoknak a szándéka, akik az Isten tiszteletnek ezt az elemét kiemeltebbé szerették volna tenni, de egy kicsit azt érzem, hogy ebbe is bele lehet fásulni. És ugyanúgy elérkezhetünk egy ilyen monoton állapotra, amely egyébként bármikor bekövetkezhet, és amely itt is megtörténhet a mi Isten tiszteletünkön is, hiszen tudjuk már, hogy mikor kell felállni, leülni, mikor tesszük össze a kezünket, mikor figyelünk, mikor imádkozunk együtt, közösen vagy fennhangon. Mondhatnánk azt is, hogy ez is egy monoton történéssé válik, a liturgia. Hát a dicsőítésnek is megvan ez a veszélye talán, hogyha az ember csak úgy csinálja, mert most ebben a közösségben mi dicsőítjük Istent, akkor könnyen válhat egy olyan megszokássá, amiben az ember nem lesz ott jelen igazából szívével, lelkével, csak egyszerűen énekel, imádkozik, anélkül, hogy ez komolyabban átmenne a szívén és a lelkén. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is ez a dicsőítés dolog, hogy ez vajon egy istentiszteleti gyakorlatot jelent, vagy ennél mélyebb gyökerei vannak, azt kell megértsük, hogy a dicsőség és a dicsőség adása az tulajdonképpen Istennek történik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy istentiszteleten dicsőítünk, akkor Istent szeretnénk dicsőíteni. Mondhatjuk úgy is, hogy a dicsőítés az Istenről alkotott véleményünknek, az Istenről való látásunknak, a hitünknek a kinyilvánítása, valami különös formában való megnyilvánulása, aminek bizonyára helye van az Isten tiszteleten is. Ez teszi az egyik Isten tiszteletet, vagy az egyik felekezet Isten tiszteletét mássá, mint a másik felekezet Isten tisztelete. Különböző képpen gondolkozunk Istenről, különbözőek a látásaink, a hitünk, a meggyőződésünk, és ezt különösen is különböző képpen nyilvánítjuk ki. Nos, a dicsőítés tehát egy olyan cselekvése a mi életünknek, a mi itt létünknek, amikor Isten előtt állva kinyilvánítjuk azt, ami a szívünkben, lelkünkben, ővele kapcsolatosan megfogalmazódik. Mondhatnánk úgy is, hogy a dicsőítés, egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk ez a fogalom még inkább, jelentheti azt is, hogy megadjuk azt Istennek, ami neki jár. Amikor édesapám nemrégiben doktorált, akkor ott is volt egy ilyen, hát nem dicsőítésnek nevezték, de tulajdonképpen ez egyfajta dicsőítés, akkor a doktori címet elnyert személyről egyfajta elismerő mondatok fogalmaztatnak meg az ő munkájáról, arról, hogy mennyire ért ahhoz, amiből éppen doktori vizsgát tett. Talán mindannyian ismerjük ezt, kitüntetéseknél szoktuk hallani, indoklás. Miért jogosult ez a személy arra a kitüntetésre, arra a tisztre? Tulajdonképpen az Isten dicsőítése is azt jelenti, hogy megadjuk és odaadjuk Istennek azt, ami neki jár. A Biblia azt mutatja nekünk, és úgy beszél az Isten dicsőségéről, mint amely van. Tehát annak ellenére, hogy mi most arról beszélünk, hogy hogyan nyilvánítjuk ki az Istenről való vélekedésünket, és hogyan adjuk meg Istennek azt, ami neki jár, a Biblia azt mondja nekünk, hogy Istennek a dicsősége ettől függetlenül van. Nem tőlünk származik az Isten dicsősége, hanem Isten dicsősége tőlünk függetlenül létező, objektív dolog. Ha nem volna ember a Földön, Istennek akkor is megvolna a maga dicsősége. Amikor mi Isten dicsőítjük, akkor hadd fejezzem ki magam úgy, hogy kapcsolódunk azokhoz a seregekhez, akik egyébként Istent a mennyben dicsőítik és magasztalják. Tehát egy folyamatba kapcsolódunk be, egy létező dologba kapcsolódunk be, és ha kimaradunk ebből, akkor egy létező dologból maradunk ki. Nagyon fontos az számunkra, hogy a Zsoltár, amelyet most olvasunk, felszólít bennünket arra, hogy dicsőítsük és dicsérjük az Istent. Azt sejteti velünk ez a Zsoltár, hogy az ember szívében és a lelkében nem egy természetes folyamat az, hogy mi Isten dicsőítsük, magasztaljuk és dicsérjük. Nem egy olyan dolog, ami kitörne belőlünk, éppen ezért kell bennünket erre felszólítani. Amikor a Szentírásban felszólításokat olvasunk, azok mindig azért vannak, mert alapvetően nincsenek bennünk. A 10 parancsolat is azért parancsolat, mert nincs bennünk az alapvetően, hogy mi az genetikusan születésünktől fogva csináljuk, aképpen éljünk. Erre bennünket föl kell szólítani. És amikor Isten igéje azt mondja nekünk a Zsoltárok könyvében, hogy dicsőítsük az Urat, akkor ezt azért teszi, mert az ember szívében és a lelkében az erre való készség megadni Istennek azt, ami jár, kinyilvánítani Isten hatalmasságát, az ő szeretete előtt hódolni, nos ez valahol nincs benne a szívünkben. Ha valaki keresi ennek az okát, hogy miért nincs ott az ember szívében az, hogy Isten dicsőségét megadja és kinyilvánítsa, akkor nem kell messzire lapozni a Bibliába, rögtön elég az első néhány lapot elolvasni. Az ember Istentől ezt a dicsőséget irigyelte, és az ember ezt a dicsőséget Istentől magának akarta megszerezni. Azt mondta a kígyó Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten, és erre Éva bedőlt. Ez kellett, és erre bedőlt Ádám is. Olyannak lenni, mint az Isten. Olyan dicsőséget bírni, amilyen dicsőséget az Isten bír. No, ez kell nekünk. És akár tetszik, akár nem, a bűneset óta mindannyian genetikusan arra vagyunk programozva, hogy a saját dicsőségünket és az önmagunk dicséretét keressük és hajtjuk. Sajnos nehéz ezzel szembesülni, de alapvetően mégis így van. Minden ember, aki megszületik erre a földre, igényli azt, hogy elismerjék, hogy megadják neki azt, ami jár, és még lehetőleg egy kicsit többet is. Az ember küzd azért, hogy a dicsőséget magának megszerezze, és hogy magánál tartsa. Időnként ki is bújik a szög a zsákból, amikor látunk megdicsőült embereket, akik elkezdenek Istenként viselkedni. Úgy gondolják, hogy akkora a dicsőségük, hogy eljátszhatják akár az Istent is. Rendelkeznek, parancsolgatnak, keresztbe tesznek másoknak, nem mondják el az igazságot, mert ők megtehetik, úgy gondolják. Nos, testvérek, a Zsoltár azt mondja nekünk, Isten félő embereknek, hogy vigyázzunk, mert a mi életünket is, az Isten félő emberek életét is megkísérti az ördög azzal, hogy az Isten dicsőségét elvegyük, és hogy ezt a dicsőséget magunknak tulajdonítsuk. Ezért szólítja a Zsoltáros az ő olvasóit arra, hogy ti, akik az Isten dicsőítsétek az Urat, és dicsérjétek az Urat. Mondjátok el, mi a látásotok, véleményetek, hitetek az Istenről. Nyilvánítsátok ki, és adjátok meg az Istennek azt, ami jár. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindennél aktuálisabb az igének ez a felszólítása ebben a mai világban. Mert ez a mai világ Istent sehova nem teszi, maximum egy alternatíva néhány olyan bolond előtt, akik nem tudnak a reál világban élni. Az ember került ennek a világnak a középpontjába, és ha valaki efelől kétségeskedik, kapcsolja be a televízióját, vagy a számítógépet, vagy nyissa ki a rádióját, hallgasson bele, és meg fogjuk mindjárt látni azt, hogy a dolgok semmi másról nem szólnak, csak az emberről. Minden körülmények között az ember áll a középpontba. Istenről alig-alig hallani, Isten csak egy alternatív lehetőség, akit igyekeznek a semlegesség mesdjéjére sorolni. Próbáljunk meg semlegesek lenni, mondják a médiákban, mondják az oktatásban, de ez mind-mind azt jelenti, hogy az embert középpontba állítani, ami már egyáltalán nem semlegesség, az ember dicsőíteni és nagyjátenni, és hát ha valakinek mégis arra támad kedve, hogy az Isten dicsőítse, hát akkor ezt tegye meg a templomokba, tegye meg a magánéletébe, éljen vele úgy, hogy ezzel ne sértsen másokat. Nekünk, a mi életünkben is számolnunk kell azzal, hogy ez a gondolat bennünket is megkísért. És nem csak, hogy megkísért, hanem sajnos meg is határozza sokszor még az Isten tiszteletünket is. Mert nézzük csak, mi alapján szoktuk eldönteni azt, hogy egy Isten tisztelet jó-e vagy nem jó. Ahogy az elején elhangzott, sokszor az alapján döntjük el, hogy nekünk érzelmileg mit nyújtott egy Isten tisztelet. És abban a pillanatban, hogy így gondolkozunk, már rá is kerültünk arra a futószalagra, amely arról szól, hogy mi a jó nekem. Mi a jó nekem? És ha valami nem volt jó nekem, akkor azt mondjuk mindjárt az egész, hogy ez nem volt jó. Magát az Isten tiszteletet is úgy szoktuk gyakorolni, hogy arra abból indulunk ki, hogy mi az, amit én Istenért vállalok. És ebben is megnyilvánul az, hogy mennyire öncentrikusan gondolkozunk. Vállalom-e Istenért a fölkelést, vállalom-e Istenért az éneklést, vállalom-e Istenért az imádságot, különböző szinteken vagyunk, hogy mit gondolunk arra, hogy mi mit vállalunk az Istenért. És az egész dolog, anélkül, hogy észrevennénk, körülöttünk forog. Az Isten tiszteletünk is körülöttünk forog. Arról szól, hogy én mennyire vagyok éppen erős vagy gyenge, én akarom-e vagy nem akarom, és hogy ez az egész dolog egyébként Istenről kellene, hogy szóljon, az egész dolog Isten kellene, hogy hirdesse, ez sokszor valahol ott oldalt, a perifériákon, a szürkületben elmarad. És az ember erre nem gondol. Kedves testvérek, hadd buzdítsalak benneteket arra, hogy amikor számot vettek magatokkal ennek az esztendőnek a szombatjain, hogy holnap Isten tisztelet lesz, akkor mindig gondoljatok arra, hogy szeretnénk az Istent dicsőíteni. Kifejezni azt, amit Istenről gondolunk, látunk és hiszünk, és megadjuk Istennek azt, ami neki jár. Mondhatnánk azt is, hogy Istennek, a mi teremtőnknek, az járna, hogy mi teljessége odaadjuk neki az életünknek minden percét és minden napját. De a legtöbb ember erre azt gondolja, hogy akkor az azt jelenteni, hogy akkor nem dolgozunk, hanem mindig szenteskedünk a templomba. Hát nem erről van szó. Ha Istennek odaadom az életemet, a mindennapjaimat, az azt jelenti, hogy kiszolgáltatom magam neki, és az ő akarata szerint, az ő irányítása szerint élek. Úgy dolgozom, úgy nevelem a gyermekeimet, úgy töltöm el a szabadidőmet, hogy abban az Isten dicsősége megjelenjék. Hogy abban láthatóvá váljon mindaz, amit én Istenről gondolok, vélek és hiszek, hogy abban azt lássák az emberek, hogy én megadom az én életem urának azt, ami őt megilleti, és ami neki kijár. De minden ember életében különös lehetőség az, amikor az Isten dicsőítését itt a templomban, a gyülekezet közösségében, más hívő emberek közösségében tölthetjük el. És ezért ezeket az alkalmakat különösképpen is meg kell ragadjuk. Meg kell ragadjuk azt, hogy hittestvéreinkkel együtt Isten előtt állhatunk meg, és közösen engedhetünk annak a parancsnak, dicsőítsd és dicsérd az Urat, a te Istenedet. Ezeket az alkalmakat különösképpen is meg kell becsüljük. És én hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy ne sajnáljuk Istentől ezeket az alkalmakat. Azért ne sajnáljuk tőle, mert meg kell adnunk azt Istennek, ami neki jár. Isten pedig különösképpen is elrendelte azt, hogy 6 napon át dolgozzunk, de a 7. napot szenteljük oda neki. Azért parancsolta, mert genetikailag a bűneset óta nincs bennünk ez a készség, hogy mi Istennek oda szenteljük magunkat. Ezért Isten ezt parancsba adja. És hogyha mi ennek a parancsolatnak engedünk, és megadjuk Istennek azt, ami neki jár, akkor bizonnyal biztosak lehetünk benne, hogy ennek az áldásai meg fognak jelenni a mi életünkbe. Minek az áldásai? Annak, hogy tettünk valamit Istenért? Nem. annak az áldása fog megjelenni az életünkben, hogy Istennel vagyunk kapcsolatban. Ez az áldás, hogy az ember Istennel kapcsolatban van. Nem az az áldás feltétlenül, hogy kihozzák a 13. havi nyugdíjat, nem az az áldás feltétlenül, hogy találok az utcán egy 20 000-est, nem az az áldás, hogy eltörlik a vizitdíjat, az áldás az, hogy az ember kapcsolatban van az Istennel. Hogy kapcsolatban vagyunk az Istennel, hogy élő kapcsolatban vagyunk az Istennel. És amikor megállunk az ő házában, egy szívvel és egy lélekkel, hogy dicsőítsük az Urat, akkor tulajdonképpen Istennel kerülünk valami sajátságos kapcsolatba, amelyet nem lehet pótolni máshol, amelyet nem lehet megélni másként, és ezáltal a kapcsolat által, ami Istennel való kapcsolatunk tisztul, és ez jelenti az áldást a mi életünkbe. Ez különböztet meg bennünket más emberektől. Azoktól, akik nem jönnek a templomba. Nehogy azt gondolja valaki, hogy ez a 25 lépés az, ami bennünket megkülönböztet az emberektől. Hogy ők ott mennek el a járdán, mi meg ide följövünk. Ne gondoljuk ezt, hogy ez a különbség. Az igazi különbség az az, hogy mi Istennel élő kapcsolatban lehetünk. És ez az az áldás, ami az istentelen emberek életében nem jelenik meg. Nincs ott az életükben. Ez az, amit keresnek, de amelyet nem találnak meg. Amiután szomjúhoznak, de mivel nem Istennél keresik, ezért ez a szomjúságuk örökre megmarad. Olyan jó lenne látnunk azt, hogy Isten előtt megállni, Istennek megadni azt, ami jár. Az ember életének egy különös lehetősége. Különös lehetőség az, hogy nem vagyunk az alá, törvény alá kényszerítve, hogy a 7 napból 8-at dolgozzunk, hanem szabadok vagyunk arra, hogy Isten előtt való igaz hittel, az ő általa elrendelt időben megálljunk az ő színe előtt, és dicsőítsük őt a szívünkben, lelkünkben. Dicsőítsük őt azzal, hogy megadjuk neki azt, ami jár. Éppen ezért Isten színe elé nem jöhetünk akárhogyan. Ha Isten alatta teremtő, bennünket szerető, és értünk egyszülött fiát elküldő Istent értjük, akkor ennek az Istennek sok minden kijár. Mondhatjuk úgy is, hogy a maximum jár. A maximum jár. Akkor úgy kell rendeznünk a dolgainkat, és hadd legyen ez az év elején egy csendes intés, figyelmeztetés, bátorítás mindannyiunk felé, hogy erről az Istenről ne maradjunk le. Ne maradjunk le. Szoktuk kérdezni, hogy mikor is kezdődik az Isten tisztelet. Hát óra szerint 9:30-kor elhallgat a harang, és én 1-2 percen belül legkésőbb elindulok innen az irodából, és én belépek ide a templom térbe. De az Isten tisztelet az mindannyiunkban sokkal hamarabb el kell, hogy kezdődjön. Az Isten tisztelet el kell, hogy kezdődjön az az életünkbe, hogy szombaton összekészülünk, hogy vasárnap ide érjünk. És hogy vasárnap is mindent megteszünk annak érdekében, hogy megadjuk Istennek azt, ami jár. Mekkora balhét tudunk belőle csapni, mekkora félelem tölti el a szívünket, milyen aggodalmak vesznek rajtunk erőt, amikor az ember esetleg egy repülőgép, egy vonat után rohan, de nem megyek messzire, mennyire megdobogtatja a szívünket, míg ott áll a busz, és sejtem, hogy el fog menni, és elkezdünk szaladni, mert nem akarunk róla lemaradni. A busznak megadjuk, testvérek. Istennek nem jár ki. Istennek nem jár ki. Istenről nem lehet lemaradni? Hát le lehet róla maradni, hadd mondjam, még itt a templomban is. Egyre jobban elharapózik itt Budapesten az a szokás, hogy emberek az ige hirdetést tekintik Isten tiszteletnek. És úgy gondolják, nagyon sok gyülekezetbe, lelkész kollégákkal beszélgettünk erről, hogy az Isten tisztelet többi része nem olyan nagyon fontos. Az, hogy éneklünk az elején, meg ilyen-olyan dolgokat történik, imádság, meg KT-olvasás, az nem annyira fontos. A fontos az ige hirdetés, arra kell odaérni. Nemrégiben egy kolléga mondta el, aki beteg volt, és az ablakból nézte a templomát, a gyülekezetét vasárnap, beharangoztak, a harang abba hagyta a zúgást, tudta, hogy odabent elkezdődött az Isten tisztelet, az emberek még kint beszélgettek a templom előtt. Szóval negyed óra múlva nézte, hogy na most kezdenek-e befelé menni. És teljesen le volt döbbenve. Sokszor megkísért bennünket is azt, testvérek, hogy azt vegyük ki a dolgokból, ami nekünk kedves. De Isten dicsőíteni azt jelenti, hogy hozzá kapcsolódunk egy olyan folyamathoz, amely folyamat nélkülünk is, tőlünk függetlenül is létezik, és amely folyamatba Isten kegyelméből kapcsolódhatunk egyáltalán be. Hadd kérjem a testvéreket arra, hogy mindig gondoljunk így az Isten tiszteletre, hogy ami pontos érkezésünk, ami esetleg elcsendesedésünk itt a templomtérbe, az mind-mind az Isten dicsőségét és az Isten dicsőítését szolgálja. Nem kívánnám azt mondani a testvéreknek, hogy amikor bejövünk, bezárjuk az ajtót, de van egy olyan ajtó, amelyről azt tanítja a Szentírás, hogy egyszer be fog záratni, és akik kimaradtak rajta kívül, azok soha be nem mehetnek oda. Az Isten országának ajtaja ilyen ajtó. Szeretném, hogyha azt érzékelnénk, hogy amikor az Isten tiszteletére jövünk, akkor az Isten országához jövünk közel. És hogy igen, innen ki lehet maradni. Ezért is szeretném különösen kérni azokat, akik valami oknál fogva esetleg nem tudnak pontosan érni. Mert mindig van ilyen. Mindenki csúszhat. Akkor tegyük meg azt, hogy nem zavarjuk azoknak az Isten tiszteletét, akik már itt vannak bent. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha komolyan vennénk azt, hogy vagy akkor kint maradunk a magunk csendjébe, ott is hallatszik az Isten tisztelet, nem olyan kényelmes, mint itt benne, ezt elismerem, vagy menjünk föl a karzatra, ha még van hely. De ne jöjjünk be, és ne cikcakkozzunk itt a templomtérbe, mert már folyik az Isten tisztelet. Az Istennek akarunk dicsőséget adni. Meg akarjuk neki adni azt, ami jár. És ebben Isten a főszereplő. Ha mi ezt nem vesszük komolyan, akkor az Isten dicsősége sérül. Olyan jó lenne az, hogyha szívünkből, lelkünkből megpróbálnánk azt, ami gyakran hallok ma fiataloktól különösképpen, nem tudunk énekelni, mondják a fiatalok. Konfirmandusainkkal bajlódunk szerte a gyülekezetekben, nem tudjuk őket megtanítani énekelni, mert nem akarnak énekelni. Nem az, hogy nem tudnak, ezt már Kodály óta tudjuk, olyan nincs, hogy valaki nem tud énekelni, olyan, hogy valaki nem akar. És nem jön a szájunkra az Isten dicsőítése. Nem jön a szájunkra az Isten dicsőítése, sem zsoltárban, sem dicséretben. Próbáljuk meg, testvérek. Próbáljuk meg. Majd a mennyben lesz nekünk kristálytiszta hangunk. Lehet, hogy itt a földön ez még nem olyan tiszta, lehet, hogy kicsit hamiskás. Azt gondolom, hogy ha szívünkből jön, akkor az Isten dicsőségét szolgálja. És nem kell erről lemaradnunk. Ha más nem teszünk, akkor legalább a szöveget nézzük az énekeskönyvben. Hogy mi is az, amivel mi Isten dicsőítjük. Mi is az, amit éppen imádkozunk egy ének formájában. Olyan nagyon fontos volna az, hogy egyek legyünk abban, hogy az Istennek megadjuk azt, ami jár. És ha úgy tekintünk az Isten tiszteletre, hogy ennek a középpontjában Isten áll, akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen meghatároz mindent, amit teszünk, ahogyan jövünk, és azt is, hogy hogyan hallgatjuk az Isten tiszteletet. Megadni Istennek azt, ami jár. Nem kis program ez. Ha természetes volna az életünkbe, akkor nem szólítana erre fel bennünket a Szentírás. Adja meg nekünk az Úr, hogy megértsük azt, amit a 20. versben így fogalmaz a zsoltáros, egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem ismerik törvényeit. Tudta a zsoltáros, hogy sokakban fel fog merülni az a kérdés, hogy de most van, miért legyünk milyenek Istennel? És olyan csodálatos ennek a zsoltárnak ez a záró sora. Azért tehetjük ezt meg Istennel, mert ő az ő népével bánik így. Az ő népével bánik úgy, hogy megengedi nekünk azt, hogy dicsőítsük őt. Megengedte nekünk azt, hogy megismerjük őt, hogy tudjuk meg róla azt, hogy ő a világ teremtője, a világnak megtartója, a mi életünknek egyetlen egy megmentője. Velünk ezt a kegyelmet megtette az Isten, és mi ezért túlcsordulással kell, hogy ő előtte szívünk szerint megálljunk, és őt dicsőítsük. Segítsen meg az Úr bennünket abban, hogy meglássuk minden egyes Isten tiszteleten, ami Urunknak, Istenünknek nagyságát, azt a megkülönböztetést, ahogyan ő megkülönböztet bennünket másoktól, akik nincsenek itt, akiket ez az ügy nem érdekel, és a szívünket töltse meg az a hála, amelyből fakad az Isten dicsőítés a mi életünkbe. Adja meg az Úr, hogy ne vonjuk meg az Úrtól azt, ami neki jár, hanem szolgáljunk, legyünk itt ő előtte szüntelen hálaadással, dicsőítéssel. Amen. Kedves testvérek, a 445. számú dicséretünk első versét énekeljük most, a 445. számú dicséretünk első versét, amely így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Hozzám, Istenem, s én választod nékészen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több hittel, Uram.
Kértek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szeretnénk téged dicsőíteni, mennyei édesatyánk, azért, mert jó vagy, mert telve vannak a te patakjaid vizekkel. Szeretnénk téged dicsőíteni a kegyelemért, a bűnbocsánatért, az igéért, szent lelkedért, mindazért a nagy jóért, amit velünk és érettünk tettél és teszel. Szeretnénk, Urunk, de nem tudjuk talán szavainkkal megfogalmazni mindazt, ami téged megillet, mert föl sem fogjuk igazán a te aláhajlásodnak nagyságát, annak titkát, ahogyan bennünket a bűnből kiragadsz, és a kárhozat helyett örök életre szülsz újjá. Dicsőítünk téged, atyánk, mennyei seregekkel, dicsőítünk téged mindazokkal, akik előttünk jártak, és akik utánunk jönnek, akik a te választottaid és elhívottaid. Dicsőítünk téged együtt gyermekek, nagyok és ifjak, öregek, vének, és dicsőítünk téged mindazok, akik hitre jutottunk, és a te kegyelmedből személyesen is értjük már azt, hogy te miért küldted fiadat, Jézus Krisztust. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy a te dicsőségedet ne akarjuk elvenni, hogy a te dicsőségedet ne akarjuk csorbítani, hanem mindig készek legyünk neked megadni azt, ami neked jár. Adjad, hogy ide jövetelünk, adjad, hogy elcsendesedésünk, ige hirdetésünk, ige hallgatásunk, közös énekléseink, imádságunk, beszélgetéseink, hazamenetelünk, hadd tükrözze azt, amit rólad gondolunk, hiszünk, hadd határozza meg, ami itt létünket az, hogy te hozzád jövünk, aki eljöttél hozzánk. Kérünk, hogy így oltalmazd és kegyelmezd meg nekünk ebben az esztendőben, valahányszor idejövünk. Taníts bennünket, fegyelmezd bennünket, hogy ne sértsük a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, és minden bizonnyal megáldod a mi elhatározásainkat. Kérünk, adjad, hogy kitartással, hűséggel tudjuk megfutni földi pályánkat, azzal a bizonyossággal, hogy egyedül téged illet mindenért a dicsőség és a dicséret. Fogadj bennünket kegyelmedbe, tarts meg bennünket ebben az esztendőben, minden gyülekezeti alkalmunk áldását tőled kérjük. Hadd kerüljünk veled élő, igaz kapcsolatba. Hadd legyen a mi idejövetelünk kedvedre való. Őrizd meg bennünket a képmutatástól, a hamisságtól, és taníts bennünket arra, hogy tiszta szívvel keressünk téged, és tiszta szívvel keressük az egymással való kapcsolatot is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és köszönjük, hogy kegyelmedbe fogadtál bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Dicsérjétek az Urat! Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. A jövő héten imahetet tartunk, összefogva az újpesti református, az újpesti baptista és szabad evangéliumi gyülekezettel, valamint a káposztásmegyeri református gyülekezettel. Szeretettel hirdetem, hogy hétfőtől péntekig minden este 6 órakor tartunk alkalmakat, melyek közül a hétfő és a pénteki alkalom itt lesz a mi gyülekezetünkben, 3 alkalom pedig a többi gyülekezetekben. Hadd kérjem, buzdítsam a testvéreket arra, hogy vegyünk részt ezeken az alkalmakon, amikor Isten igéje mellett elcsendesedve együtt imádkozunk egyházunkért, a hívő nép és a magyar nép sorsáért. Isten vigye jó végbe ezt az imahetet, ehhez nyilvánvaló kellünk mindannyian. Jöjjünk el, mozduljunk erre. A kiáratnál már osztogattunk, és van még ott olyan lapocska, amelyen föl vannak tüntetve az alkalmak helyszínei, pontosan utca jegyzékkel föl van tüntetve, hogy mi lesz a program, és ki lesz az, aki éppen Isten igéjét hirdeti azon az estén. Minden este úgy szokott lenni, hogy amely gyülekezet vendégül látja a többieket, egy nagyon egyszerű szeretett vendégség keretében lehetőséget ad arra, hogy akik oda elmentek aznap este, egymással beszélgethessenek, megismerkedjünk egymással. Így lesz ez nálunk is, hétfőn és pénteken. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy hozzunk valami kis süteményt, harapnivalót, amely mellett megállhatunk. Pénteken a záró alkalom keretében egyúttal az Úrnak szent asztalát is megterítjük, és együtt fogunk úrvacsorázni. Hirdetem, hogy csütörtökön 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozó házban. Pénteken pedig, mivel az iskola elkezdődött, szeretettel hirdetem a konfirmandusoknak, hogy 3 órára az első éveseket, 4:30 órára pedig a másodéves konfirmandusokat várjuk. Jövő vasárnap 9:30-kor tartunk istentiszteletet a szokott rendünk szerint. Az istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk ide a gyermekeket. Mivel a jövő vasárnap hónap második vasárnapja lesz, ezért a rendünknek megfelelően hirdetem, hogy adakozunk a gyülekezet hitelének törlesztésére, melyre készülhetünk adományainkkal. Szeretnénk megköszönni mindenféle segítséget a testvéreknek, amely a gyülekezeti életünket az elmúlt esztendőben és az elmúlt decemberi időszakban különösképpen is támogatták. Sokféle esemény, történés van a hátunk mögött, amelyekből az a legcsodálatosabb, hogyha az Istennel való kapcsolatunk épülhetett és mélyülhetett, és az sem elhanyagolható, ha egymással igazabb közösségre jutottunk és jutunk. Ennek szellemében szeretnénk az idei esztendőben is minden programunkat megszervezni, közelebb Istenhez, közelebb egymáshoz. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, igaz és tiszta szívvel jöjjünk és vegyünk részt a dolgokban, ahogyan erről az igehirdetés is szólt, Isten dicsőségére. Szeretnék a presbitérium és a családom nevében is minden testvérünknek áldott boldog új esztendőt kívánni, vagy hadd mondjam így, áldottabb és boldogabb új esztendőt kívánni, hiszen erre lesz most igazából szükségünk, úgy, ahogyan az egyik keresztjén feldolgozásban ez a bujék ismerhető, bízzatok Urunk érkezése közel. Ez a mi bizalmunk és ez a mi reménységünk, hogy Isten az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust elengedi erre a földre, eljön közénk, hogy elvigyen bennünket magához. Adja Isten, hogy ez a mi bizalom teljes várásunk, az áthassa a mi egész életünket, gondolkozásunkat, gyülekezeti életünket. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zárjuk énekléssel. A 445. számú dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 445. számú dicséretünk 5. és 6. versét, az 5. vers így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet.
Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, ott, hogy imádva téged, most gyarló bűnöcsém, hadd légyek gyermeked. Lelked élt, Uram, a profétás időkben, az élet át a szemcsapostól.